hogy amikor a háború első napjaiban kiosztják Ukrajnában a fegyvereket ilyen 16-18 ezer embernek, akkor az el is hangzott több alkalommal kvázi kritikaként, hogy hát most azért olyan emberek is fegyverhez jutnak, aki nem biztos, hogy kellene. Akkor és ott ez egy teljesen logikus döntés lehetett a hazavédelme érdekében Ukrajnába. Most nem, ebbe nem menjünk bele, ez nem a feladatunk, hogy ezt értékeljük, de tény és való, hogy ennek lehet egy olyan hozadéka, hogy nagy mennyiségű fegyver lesz az, amit akkor kiosztottak, és nem fog visszakerülni. Ennek egy része teljesen objektív háborús okokból, egy része meg valószínűleg kriminalisztikailag értékelhető szempontokból. Köszöntjük a Tangó és Kés hallgatóit, ez a 2022-es évfolyam negyedik adása. Itt van velem Bezsenyi Tamás, kriminológus barátom.
Szerusztok!
Én pedig Párni Ákos vagyok. A mai adás apropóját egy több szempontból aktuális ügy adja, ami kriminalisztikai és kriminológiai szempontból is érdekes, de egy cseppet se szívmelegető. A főszereplő, illetve az ügy két dolog miatt is aktuális jelenleg. Az egyik, az események történésének időpontja 93-94, tehát a délszláv háborúra eső időszak, ami miatt látni fogjuk, hogy vastagon összefügg az elkövetéssel és az elkövetőkkel, és hát nyilván találhatunk kriminalisztikai szempontból némi párhuzamot a jelenlegi Ukrajnába zajló háborúval is. A másik pedig az elkövető személye, akinek feltétele szabadláb bocsátási kérelmét alig egy hónapja, február 17-én utasított el a szegedi törvényszék büntetés végrehajtási bírája. Aki mostanában olvas bűnügyi híreket, és a 90-es években is foglalkoztatta már ez a téma, az már biztosan tudja, hogy Magda Marinkóról fogunk most beszélni. Tomi, miről híres Magda Marinkó?
A magyar bűnözés történet, vagy a magyar kriminalisztika történetnek a panteonjában keressük az ő elhelyezhetőségét, akkor a brutális, vérmes és lényegében gátlástalan olyan sorozatgyilkos, akinek egyébként ez a fajta működésmódja egyáltalán nem klasszikus értelemben vett sorozatgyilkosi, vágykiteljesítő, speciális furfangok vagy sajátos viselkedés minták alapján történő működésmódra vezethető vissza, hanem ez a fajta brutalitás és mégis sorozatszerű elkövetés a legtöbb bűncselekmény révén, ami az ő nevéhez és az ő általa működtetett bandához kapcsolódik, abban valamilyen nagyon egyszerű és nagyon könnyen értelmezhető vagyoni haszonszerzés is testet ölt. Tehát én azt hiszem, hogy azt látjuk Magda Marinkóban a magyar bűnözés történet szempontjából, minthogyha a Bárányok hallgatnak című film főgonoszát, az Anthony Hopkins által alakított sorozatgyilkost összekapcsolnánk egy olyan rablóval, aki például az angliai nagy vonatrablást követi el, mint ahogy ezt egyébként Sean Connery játszotta a Michael Churston regényből készült filmben. Tehát egy ilyen egyszerre beteg racionalitás, és egyben egy kiszámíthatatlan, abszurd viselkedésnek a keverékeként lehet elképzelni.
Igen, hát arról még fogunk beszélni később, hogy akkor sorozatgyilkos, meg gyilkosság sorozat, hogy ez teljesen analóg ez a két fogalom, illetve felcserélhetők-e egymásra, de az biztos, és abban teljesen egyet értek, hogy abban az időben megrázó hidegséggel elkövetett gyilkosságok voltak ezek, amik felkavarták a teljes magyar közvéleményt, de mielőtt nagyon belevágnánk Magda Marinkó tetteinek a taglalásába, azért nézzük azt is meg, hogy ami az egyik apropóját is adja, ugye, hogy ezt a témát dolgoztuk fel, hogy mit hoz magával a kriminológiai, kriminalisztika szempontból maga ez a háborús helyzet, amiben ugye most éppen Ukrajna van, de akkor, amikor Magda ténykedett, akkor meg ugye ez a délszláv háború történt. Tehát mik ennek a hozadékai, a vonzatai kriminalisztikai, kriminológiai szempontból?
Én két fő aspektust érzek fontosnak, amit ki tudnánk emelni, vagy amit érdemes kiemelni. Ebből az egyik az az, hogy alapvetően az ilyen felbojdult részben polgárháborús, részben forradalmi, vagy adott esetben, mint ahogy most a jelenlegi helyzet is mutatja, úgy nyilvánvalóan egy háborús szituációban a lőfegyverekhez és egyéb más olyan halálos kimenetelt okozni képes eszközökhöz való hozzájutás, az rendkívüli módon könnyűvé válik, rendkívüli módon tudnak ebből az eszközökből olyan mennyiséget fölhalmozni a különböző platformok, a különböző oldalai fegyveres konfliktusoknak, hogy azt egyébként egy picit, mondhatjuk akár azt is, hogy besajtolva, picit elraktározva, több hónappal vagy akár több évvel később is fogják csak egyértelmű módon felhasználni, vagy egyáltalán csak azzal egy vitás helyzetet rendezni. Ez utóbbi esetben, hogyha ez ilyen típusú elnyújtottsággal rendelkezik, akkor nyilván sokkal nehezebb ezeknek a kezelhetősége, hiszen akkor felmerül az a kérdés, hogy eladdig egyébként mondjuk azokat a nyeles gránátokat ki és hol és mennyire megfelelő körülmények között tárolta. Viszont az előbbi esetben az legfontosabb, azt hiszem, hogy ezeket a fegyveres konfliktusokat, amikor ilyen eszközöknek a kézen közön való átjutása során meg lehet mutatni, akkor egyszerűen gyakoribbnak tűnik és gyakoribbnak látszódhatnak olyan bűncselekmények, amelyeket máskülönben én azt gondolnám, hogy leplezett módszerekkel követnének el, és így ezzel a fajta egyértelmű erőszakossággal, ezzel az egyértelmű hatásmechanizmussal, amit egyébként akár egy fegyverhasználat, vagy akár egy a lőfegyveren kívül mondjuk egy éles kés, vagy kard, vagy bármilyen más bajonetnek a használata jelent, azon túlmenőleg van egy második és egy az eleddig említett részhez szorosan kapcsolódó, de mégis második aspektusa az ilyen háborús helyzeteknek, az pedig az, hogy ha és amennyiben erőszakos, vagy és kivételes esetben mégis leplezett, vagy békés módon, vagy látszólag békés módon történő elkövetés után a holttestnek az elrejtése, az elhelyezése, vagy valamilyen behelyezése, preparálása az szintén fölmerülhet. Erre egyébként gyakori példa, pont általunk is vizsgálni kívánt jugoszláv háborús helyzetben az a szituáció, amikor horvát és jugoszláv háború miatt már egyre inkább szerbé válló partizán csapatok úgy esnek egymásnak, hogy amennyiben komolyabb vérvesztességet szenved az egyik csapat, akkor áthozták a tetemeket Magyarországra, és itt pedig ártézi kutakba dobták be azokat a holttesteket, amelyeknek egyébként ugye a kiemelése legtöbbször ugye azért vált szükségessé, mert az adott Baranya megyei vagy Bács-Kiskuni lakos ugye nem tudta a tiszta vizet ugye kihúzni a kútból a vödörrel, és akkor pedig ugye arra derült fény, hogy hát hiába is lehet egyébként az arcrekonstrukciót megcsinálni, nincs mivel valójában összehasonlítani, hiszen azoknak a személykörözéseknek az adatai, amik egy ilyen háborús helyzetben meg kellene, hogy szülessenek, azok nyilvánvalóan, ahogy a jugoszláv háború idején is, hát finoman szólva késedelmet szenvedtek, úgy azt hiszem, hogy ma is Harkovtól egészen Kijevig nagyon sok olyan embernek az arc csontjai és az arc képének a különböző azonosításra alkalmas pontjaira is visszamutatható képek, azok hát nem könnyen fellelhetőek, még akkor sem egyébként, hogyha egy egész család, egy egész rokonság keresi az említett embereket. Szóval én ezt gondolnám, hogy egyrészt az eszközöknek a teljes elburjánzása és lényegében sokkal könnyebb elérhetősége az, ami magát a tensiont, magát az erőszakot és a nyomásgyakorlást elősegíti. A másik pedig az, hogy ha és amennyiben egy ilyen háborús helyzet van, akkor nincs olyan terület, vagy nincsenek olyan helyszínek, aminél egyértelműen lehetne valami fajta igazságszolgáltatási joghatóságot feltételezni, tehát nagyon könnyen tudnak kerülni holttestek a nincstelenek, és egyáltalán a no man's landre, tehát a senki földjére, lényegében a két tűz között arra a területre, ami csatának az alapját adja.
Aktualitást kötnék rá annyiban, hogy amikor a háború első napjaiban kiosztják Ukrajnában a fegyvereket ilyen 16-18 ezer embernek, akkor az el is hangzott több alkalommal kvázi kritikaként, hogy hát most azért olyan emberek is fegyverhez jutnak, aki nem biztos, hogy kellene. Akkor és ott ez egy teljesen logikus döntés lehetett a haza védelme érdekében Ukrajnában. Most nem, ebbe nem menjünk bele, ez nem a feladatunk, hogy ezt értékeljük, de tény és való, hogy ennek lehet egy olyan hozadéka, hogy nagy mennyiségű fegyver lesz az, amit akkor kiosztottak, és nem fog visszakerülni. Ennek egy része teljesen objektív háborús okokból, egy része meg valószínűleg kriminalisztikailag értékelhető szempontokból. A másik, amit bizonyos csoportok, akik hajlanak a bűncselekmények elkövetésére, azok szélesebb lehetőséget kapnak ott is. Nem feltétlenül lehet gyorsan visszaállni. Egyébként ezt szerintem majd látni fogjuk később, hogy lehetett ez a Marinkóéknál is egy ilyen kiváltó vagy kiváltó ok, vagy legalábbis valami, ami a bűncselekményeknek a hátterébe áll. Tehát, hogyha valaki megszokja azt, hogy ilyen módon követ el akár emberöléseket egy háborús körülmények között, az utána a civil életben sem biztos, hogy olyan könnyen visszazökken ebbe, akkor, mikor rájön arra, hogy ezzel gyorsabban tud célt elérni, illetve nyilván ilyenkor a kriminalisztikailag értékelt események azért jóval kisebb súlyt kapnak, amikor éppen háború történik valahol, úgy a szomszédos országokba is, mint egyébként ott, ahol éppen a háború zajlik. Na de nézzük akkor, hogy miket vartak Magda nyakába, tehát mi az, amiről biztosan tudjuk, hogy azok Magda és a hozzá kapcsolódó tettestársak követtek el, mi az, amiről esetleg sejtjük, és hát lehetette még ezen kívül, vagy lehettek-e még ezen kívül olyan bűncselekmények, amik az ő szívét nyomhatták, ha nyomta egyáltalán bármi is.
Te magad is említettél, és akkor lehet, hogy én nem eléggé jól próbáltam megformálni, hogy valóban itt egyáltalán a helyszíneknek a pontos behatárolhatósága ugye elcsúszik, egyre kevéssé lehet egyébként ezeket elkülöníteni a klasszikus háborús helyzetektől, amennyiben egyébként ugye itt feltételezhető valami fajta egyéni haszonszerzés, vagy egyáltalán valamilyen deviáns viselkedés. Minden esetre az egy lényeges dolog, hogy ez a helyzet Magyarországon igazából úgy, hogy ez későbbiekben bizonyításra került, ugye ezt elsősorban az úgynevezett horvát gyilkosságként híresült el, vagy kezdődött el ennek a kezdőrugása, vagy a megmutatása. A belgrádi fiúkként elhíresült csapat, vagyis egyébként Magda Marinkónak a három másik társával, ugye Miljanittyal, Stavrityjal és Niskovityjal közösen úgy követnek el egyébként egy emberölést, amely emberöléssel Horváth Antal házába törnek be 1993. december 19-én. Ugye ezzel egyébként magát az emberölést végül is úgy hajtják végre, hogy a tervezett személy helyett egyébként csak a feleséget találják otthon, ővele végeznek, majd egyébként, ahogy ő előadja az értéket, közben hazaérkezik egyébként Horváth Antal, aki a férj, és Horváth Antalnak az a bizonyos üzlettársa, Dragutin Kujundzsics, akinek a társaságát ugye élvezi persze ez a kecskeméti vállalkozó, ugyanakkor viszont kiderül a későbbi nyomozás során, hogy Dragutinnak kapcsolata és egyáltalán ilyen értelemben Horváth Antalnak a célszemélyként és áldozatként való kijelölése az éppen annak köszönhető, hogy Magda ezt az egyébként szintén jugoszláv, szerb származású vállalkozót ismerte, aki amúgy Horváth Antalnak a vagyoni helyzetéről beható információkkal tudott szolgálni. Ugye ez azért fontos, mert Horváth Antal elmondja a rablóknak, hogy ne öljék meg őt, mert a Mercedesének is, ami ott áll a kesztyűtartójában, majdnem 1 millió forintot tudnak találni. Ennek ellenére mégis 5 darab lövéssel amúgy, ami egy Scorpio gépfegyverből kerül leadásra, legyilkolják ezt az embert, És nem csak őt, hanem Dragutin Kujunicicet is, aki ugye nyilvánvalóan egy sokkal szorosabb kapcsolatot kellett, hogy őrizzen, illetve fenntartson legalábbis Magda Marinkóval. Na most ez a halálbrigád, mert hogy ez után, az ügy után egyszerűen, tehát a 93 évvégi ilyen tanyai vagy tanyasi mészárlást követően Magda és társait már nem tudják nem egy ilyen halálbrigádként, vagy egy ilyen borzasztó hóhér csapatként azonosítani. Na most ők alapvetően azt mutatják meg a későbbiekben is hatóságok számára és a média számára, hogy kellően agresszívek, kellően gátlástalanok, ugyanakkor pedig amiatt, hogy 800 ezer magyar forinton kívül egy Omega karóra kerül még eltulajdonítása, ezt a típusú mészárlást, amit ugye az egész család és a Dragutin elszenved, azt egyedül egy olyan 8 éves gyerek, a Horváth Antalnak a fia éli túl, aki hajnali 3 körül felébred ott a tanya szélén, és lényegében az ő vallomásával, illetőleg hát nyilvánvalóan a helyszíni szemle adatai alapján indul el az a fajta gondolkodás, először még nem nyilván és nem egyértelműen Magdára fókuszálva, de mégis valami olyan típusú kriminalisztikai gondolkodás és feltételezés, hogy itt egy a délvidéki vérengzésekhez szokott, alapvetően a II. Világháború idején is jól ismert kegyetlenségeknek végrehajtóivá is váló, és egyáltalán olyan típusú működést tanúsító gyilkosoknak a közege, a csoportja az, akiről érdemes beszélni.
Minden igaz, akkor ők ezt megelőzően, vagy legalábbis Magda ezt megelőzően Szerbia, a mai Szerbia területén ugye meg követett el hasonló jellegű bűncselekményt.
Na most ez azért fontos természetesen, amiért egyébként, és nem véletlen, hogy én itt tettem egy ilyen kiszögellést Magda Marinkónak a kriminális előéletével kapcsolatban, hiszen 93. február 24-én elvileg először került sor olyan emberölésre, ahol Marinkó, Magda Marinkó tippet kapott egy egyébként Jovan Sredanovic nevű neppertől, aki egyébként autókkal foglalkozott és autócsempészettel, hogy Szabadka belvárosában, a Jubjanszkaja utcában él egy olyan gazdag zsidó ékszerész, akit hát eléggé komolyan le lehetne húzni. Na most ez a terepszemle, ami ugye szükségessé vált a rablás előkészítéséhez, az végül is oda fajult, hogy ezt a Skorpió típusú gépfegyvert, amit ugye már az előbb említett horvát féle tanyai mészárlásnál is használtak, itt az ugyanúgy fölmerül, és lényegében február 24-én 93-ban este még évfél előtt egy fél háromnegyed órával Magda Marinkó behatol a kiszemelt házba. Egyrészt a kutyát, ami ott a házat őrzi, azt egy hangtompítós fegyverrel el tudják némítani ő és a Sernanovics, aki ugye a segítséget és az információt adja, és ahogy átkezdik kutatni az ingatlant, lényegében megpróbálják megtudni azt, az adott ékszerész, az pontosan honnan is szerezheti és szerezhette egyébként az ékszereit, illetve az értéktárgyait, és ezt a típusú problémát, hogy egyáltalán honnan, milyen típusú ékszerekkel bizniszel, tehát magyarán ezzel egyszerre bizonyult annak a problémája nyilvánvalóvá, hogy egyébként Magda nem voltak túl pontos információkkal ellátva arra vonatkozóan, hogy a férfi, tehát a zsidó ékszerész az hol és milyen típusú ékszereket tart. Tehát éppen ennek okán az, hogy az ékszerésznek a élettársa, a női élettársát, azt hogyan fogják meggyilkolni, abba sokkal nagyobb erudícióval tudtak belelépni, és ugye ez az a pont, amikor egyébként ennél a konkrét emberülésnél lehet arról beszélni, hogy Magda arra rendkívül büszke, hogy az úgynevezett légióban tanult hallás utáni lövéssel, mint technikával élve, le tudta szedni egyébként azt a hölgyet, aki belépett a házba, és így egyébként lényegében a teljes hatalmas zsákmány helyett, amit nyilván csak a Bluff című filmnek a teljes szereplőgárdája által tudnánk csak elképzelni vagy megmutatni, ahelyett összesen 3000 márkával távoztak. Na most ezt a dolgot és ezt az ügyet, amiért nem rögtön az elején tárgyaltam, vagy nem a rögtön az elején hoztam föl, annak az az oka, hogy amiről mi beszéltünk is, hogy egy ilyen háborús helyzetben az, hogy egy határmenti város, mint amúgy egyébként ebben az esetben Szabadka, Szeged, vagy bármi olyan Mórahalom nevű település, ahol egy ilyen bűncselekmény megtörténik, de mégis sokkal kevésbé a háborús helyzetnek alapvetően az igazságszolgáltatási és a közigazgatási szerveknek a működésének a felfüggesztése okán egy nagyon egyszerű kitettséggel léteznek városok és a városi közigazgatás, úgy azt gondolom, hogy egy picit felelőtlenség, vagy egy picit nagyvonalúság azt mondani, hogy ez lehetett, és ez volt az első bűncselekménye, mert amennyiben ez volt, és ez feltételezhetően az első, úgy azt hiszem, hogy ugyanúgy Szabadka környékén, vagy akár Szabadkán más ehhez hasonló erőszakos rablás lehet még korábbi és a legelső típusú bűncselekménye, hiszen ugye Magda Marinkó is ennyiben előre szaladok, nem volt soha abban közreműködő, hogy tanúvallomásával, vagy hát később gyanúsítotti vallomásaival felhorzsolja, egyértelművé tegye az ő pszichopátiás működését.
Oké, akkor ahhoz, hogy a hallgatók számára egy kicsit még élővé tegyük, vagy segítsük az értelmezését ennek a dolognak, hogy ő miért feltétlenül ugye az ékszerekre, és hát a pénz az nyilván egyértelmű, hogy miért arra lehető ráállva, vagy fixálódva, azért azt tudni kell, hogy ugye a 90-es évek elején még jóval gyakoribbak voltak, akár nem csak az erőszakos cselekményekkel járó, hanem a sima egyszerű, idézőjelben sima egyszerű betöréses lopások is, ahol az ékszere és a pénzre talán kevésbé mentek rá az elkövetők, vagy kevesebben tartottak azért ilyen nagyon-nagyon jelentős összegeket otthon, és egyébként pont ez lesz majd egy jellemzője, de nem akarom lelőni a poént már így előre, de ez lesz egy jellemzője Magdáék által elkövetett bűncselekményeknek, hogy mennek ők arra rá, hogy pénzt tudjanak szerezni, meg ez egy nagyon fontos motivum is, de hogy abban az időben jóval több volt még, vagy nagyobb volt azoknak a bűncselekményeknek a száma, ahol például ékszert loptak az elkövetők, hiszen ez volt az, amit úgy pénzé lehetett tenni akár Magyarországon, akár a határnak a másik oldalán, vagy Nyugat-Európában, hogy abból a hétköznapi élethez szükséges forintot is, a forintra is szert tudjanak tenni. Na de menjünk egy kicsit tovább, még mielőtt nagyon belemennénk Magdának az értelmezésébe, hogy mik voltak még azok a balhék, amit rá tudtak verni Magdára, meg mi volt az, amivel bár gyanúsították, de bizonyítani nem sikerült. Kérlek, segíts ebbe, Tomi.
1994-ben, tehát ezen a Horváth Antal féle kecskeméti tanyát érintő gyilkosság sorozatán úgy megy túl, hogy alig egy bő hónappal később, 1994. január 23-án éjjel gardrób helységnek az udvarra néző ablakán behatol Zénagy Bálint szegedi cukrásznak a házába, ott pedig agyonlövi egyfelől a férfit egy lövéssel, majd annak feleségét, amihez természetesen már nyilvánvalóan éppen az előbbi egy lövés okán hát több lövedéket kell, hogy használjon, hiszen ott megriadnak a családnak a tagjai, majd aztán a 16 éves fiút már úgy, hogy a feleséget 3 lövéssel, a 16 éves fiút már 4 lövéssel kell, hogy kivégezze, nem beszélve sajnos arról a 10 éves gyermekről, akit viszont talán éppen dermedt testtartása okán egy közelről leadott lövéssel tudta lényegében hát megállásra, vagy még inkább egyébként a halálra és a halál elfogadására kényszeríteni. Na most ami itt talán fontos és lényeges, az az, hogy Magda noha következetesen tagadta végig azt, hogy ő itt a Zéna gyilkosságot, ami ugye Szegeden történik, abban ő az előbb említett négy személyt elkövette volna, de a nyomozó hatóságon kívül az ügyészség is meg volt győződve arról, hogy ő a tettes. A beszerzett bizonyítékok rendkívül kevéssé tették ezt lehetővé, hogy ez bizonyíthatóvá váljon. Ugyanakkor egyébként a balisztikai szakértői vizsgálat, ami a Scorpio típusú gépfegyverre vonatkozott, az egyértelműen megállapította, hogy Horváth Antalékkal szemben Kecskeméten, illetve itt Szeged mellett és Szegeden a Zéna családdal kapcsolatos ügynél azonos, és így egyébként a beismerő, illetőleg társtestesi vallomások okán a fegyverazonosság hát egy komoly problémát jelentett, annak okán, hogy akkor itt mégiscsak tudatos lehetett esetleg az akkori időszakban az értelmiségi szabad gondolkodó személyeknek a véleménye, hogy hát itt valójában Magda egy elvetemült olyan gyilkos, akinek a fegyverazonosság az egyszerre a feltételezését és az alapját adja annak, hogy a fegyver használója is ugyanaz. Ez aztán a későbbiekben nem igazolódott, tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ott a vajdaságban pont a Zénagy Bálint ügyéből fakadóan az első feleség felismert különféle darabokat az elrabolt értéktárgyak közül, de azt nem lehetett, és nem tudta jól megmondani, hogy ebből melyik az, ami bizonyosan a betörésből, lopásból, vagy ilyen értelembe vett rablásból származik, és a Zénagy Bálint családnak egyébként az a felmagasztolása, hogy őket egyébként fontosnak kell tartani, noha már lehújná a szemét, és újrakezdené a napot, arra azt tudom mondani, hogy a Zénagy Bálint ügy kapcsán a legfontosabb, hogy Magda Marinkónak az új lenyomatát megpróbálják levenni, amit aztán nem sikerül, és a noha egyébként az élettársa akkor nem ismeri föl, mégis azt a fajta működést igazolva látjuk, hogy a cipőjén egy olyan talajmaradványt vél felfedezni a szakértő, ami elsősorban és feltehetően Zénagy Bálinték kertjéből található földből származik, és az autóban várakozó személy, aki egy úgymond fantomkép alapján próbálja felismerni Magdát, nem csak, hogy a tetthely közelében tartózkodik, hanem én azt hiszem, hogy alapvetően a mozaik képalkotásnak az eszközrendszerével élve olyan helyzetben jelenik meg, ahol nem csak arra válaszoltam, hogy mi volt a következő olyan bűncselekménye Magda Marinkónak, ami azt hiszem, hogy a leginkább arcul ütötte a magyar társadalmat, hanem talán és remélem annyiban is választ adtam, hogy vaj miért lehet az, hogy az ebben lévő nehezen megfogalmazható és kevéssé erkölcsös viselkedés, az nem feltétlenül nyilvános, az nem feltétlenül tekinti az átlagember, aki Magda Marinkó ügyeit ismeri problémásnak. A Magda Marinkónak az úgynevezett halálbrigádjával közösen végrehajtott bűncselekményei, elsősorban kegyetlen emberölési ügyei, amik nyereségvágyból elkövetett formában történtek nagy valószínűséggel, és egyáltalán a későbbi ítélet alapján, illetve egyáltalán bírósági ítéletek alapján. Ennek tükrében azt lehet mondani, hogy a 93-94-es év fordulója egy jelentős pont volt számukra, hiszen már akkor, amikor 1993 év végét járjuk, ugye akkor, ahogy a korábbiakban említettük, már a kecskeméti tanyát megjárják és Horváth Antal családját, viszont az új év elején lényegében szinte azt mondhatom, hogy vízkeresztkor 1994. január 5-ére egy olyan bűncselekményt követ el Goran Stradrić és Sinisa Petrić-sel közösen, ahol a fő cél az az, hogy az elkövetők Németné Márton Editet fogják végül is egy szürkeszínű nyakkendővel megzsinegelni, megfojtani, aki amúgy egyébként a korábban tragikus sorsú Farkas Helga halálát is jelentő óriási média jelentőséget nyerő ügynek az egyik ilyen oldal szereplője, hiszen ő Farkas Helgának a nagynénje. Na most ez a két ügy természetesen nincs egymással összefüggésben, tehát amennyiben bárkit feltételezne olyan kapcsolatot, hogy miközben Farkas Helgát Uri Gelleren túl Tasnádi Péter és egyéb más szakemberek is próbálják idézőjelbe véve megkeresni, aközben itt Németné Márton Editet az orvosházi ingatlanában úgy folytják meg, hogy először az asszony éppen alszik, mikor a rablók rátámadnak, és hiába próbál védekezni, lényegében Marinkó Petriccsel közösen úgy tudja kimozgatni a hölgynek az ellenállását és a testét úgy kiforgatni, hogy ne tudjon valódi ellenállást tanúsítani, és lényegében ezzel az orvosházai gyilkossággal, emberülés azzal azt lehet állítani szerintem, hogy egy lényegében a korábbi bűncselekményhez hasonlóan túlzott brutalitást tanúsítanak, miközben a megszerzett ellenérték, miközben a megszerzett és ilyen szempontból rabolt vagyoni előny, az nagyjából egy ilyen 100-120 ezer forintnyi készpénz, illetőleg egy ehhez úgy mérhető törtarany és egyéb ékszer, ami nem haladja meg egyébként a 60-70 ezer forintot, és két egyébként márkásabb órának a beemelésével hát ragadható meg. Na most itt azt gondolom, hogy az, hogy a házban ezt az asszonyt meggyilkolják, eközben egyébként a két kislányát az asszonynak, azt viszont megbilincselés, illetőleg hátra csavarásával karjaiknak és a megkötözésükkel mégis életben hagyják. Tehát én azt hiszem, hogy talán ez volt az a pont, vagy ez volt az az első olyan bűncselekmény, ahol nem lehetett azt feltételezni, hogy Magda Marinkóék, mint egy ilyen közösen működő halálbrigád csoporttal együtt, szigorúan csak az emberölés céljából hajtanának végre bűncselekményeket, hiszen ugye a két kislányt életben hagyják, ugyanakkor viszont a későbbiekben végrehajtott január végi emberölés és családirtás Szegeden, az a szegedi cukrász házában arra mutat rá, hogy nem feltétlenül az elkövetési érték volt az, ami meghatározta egyébként a mozgásukat, hanem sok esetben azt hiszem, hogy sokkal inkább egyfajta kriminalisztikai nyomásgyakorlás, vagy egy kriminalisztikai szempontból értelmezhető feszültségoldás és egy ilyen feszültségkiteljesítés.
De akkor nézzük a következőt, ami az egyik ilyen legnagyobb port felvert, vagy abban az időben a legnagyobb port felvert ügy volt, méltán. Ez ugye a Zénagy Bálint féle szegedi családírtás, vagy emberülés, ahol ugye négy embert ölt meg Magda Marinkó és a csapata, illetve ugye mi azt gondoljuk, hogy megölték, vagy sokan azt gondolják, hogy megölték, de soha nem sikerült rájuk bizonyítani. Mit tudunk erről? Jó, szóval azt itt azért még meg kellene mindenképpen jegyezni, hogy nem csak a kecskeméti horvát féle emberüléssel tudták összehozni Magdáékat ebben az esetben, tehát nem csak az volt az én nagyféle ügyel közös kapcsolatot teremtő pont, hanem nagyjából az én nagyféle emberüléssel egy időben a határnak a túloldalán is történt, tehát Szerbiában is történt egy nagyon hasonló jellegű emberülés, ahol szintén, hogy az én nagyféle ügyel kapcsolatban nem csak az volt még bizonyíték, hogy a kecskeméti horvátféle emberülésnél ugyanazt a skorpiót használták, mint amit egyébként a Z-nagyféle ügynél is, hanem a Z-nagyféle ügyjel nagyjából egy időben a határnak a túloldalán, tehát Szerbiában is történt egy nagyon hasonló emberülés, ahol a fegyverszakértő kimondta, hogy ugyanazt a skorpiót használták, mint amit Magyarországon is, a szegedi ügyben, illetve, ami még fontos, hogy annak az emberölésnek, tehát a Szerbiában elkövetett emberölésnek a sértettje, és Zénagyék között ki tudtak mutatni kapcsolatot. Arról nem tudunk mi, hogy pontosan ez milyen jellegű kapcsolat volt, vagy ez indukálta-e azt, két helyen történt emberölés, de minden esetre ez kevés volt a bíróságon ahhoz, ezért az emberölésért is felelősségre vonják Magdát.
Mennyiben érzed azt, hogy ahogy korábban itt azért már említetted, hogy esetleg mi különbözőképpen gondolkodunk arról, hogy az emberöléseit milyen megfontolások, milyen motivációk alapján követi el, pláne úgy, hogy akkor itt egy nem bizonyítható emberöléssel kapcsolatosan is felvetésekkel kell éljünk. Te hogy látod, mi volt a fő motiváció, a fő hajtóereje Magda Marinkónak arra, hogy az életellenes bűncselekményeket elkövesse?
Erről valamilyen képet kapjunk, mindenképpen néhány lépéssel hátrébb kell menni. Ugye azt tudható Marinkóról, hogy nehéz gyerekkora volt, ült már a volt Jugoszláviába börtönbe, majd ezt követően eltöltött egy hosszabb időt a francia idegenlégióba. Ott katonai kiképzést kapott, mindenféle olyan küldetésekben vett részt, ahol ami számos embernek a halálával járt, ő maga is dicsekedett azzal, hogy egy falunak az elfoglalásakor a légitűzés, illetve a tüzérségi tűz által már letarolt faluba kellett végigmenniük, és az életben maradt embereket kellett kivégezniük gyakorlatilag, mert ezt ugye ő meséli el, ami gyakorlatilag előre veti több dolgot is, az egyik az, hogy egyáltalán nem áll tőle távol maga az emberölés, tehát ugye ez az ő általa használható, tehát az ő eszköztárának ez gyakorlatilag abszolút aktív részét képezi. Másrészt, ami még fontos itt, hogy gyakorlatilag ő egy olyan katonai kiképzést kap, amitől nyugodtan állíthatjuk, hogy profi katonaként működik, és erre még ugye rásegít aztán később a délszláv háborúba szerzett tapasztalata is. Tehát azt mondhatjuk, hogy profi halálosztó, de profi bűnelkövetőnek, vagy profi fegyveres rablónak talán mégsem állíthatnánk őt be. Erre utal egyébként az is, amit az ezzel kapcsolatban készült riportokban hallhatunk, hogy gyakorlatilag az, ami első körben rájuk terelte az ügyet, az már a kecskeméti horvát féle emberölésnél is az volt, hogy találtak a helyszínen egy olyan papírcetlit, ami utalt arra, hogy Magdának része lehet ebben az ügyben, illetve szintén összevágott a kép azzal, hogy Magda megpróbálta eladni az első helyszínről eltulajdonított nagyértékű órát, talán egy omega óra volt, azt hiszem. Ez azért messze menően azt mutatja számomra, mint kriminalista számára, hogy bár ő nagyon professzionális módon és hidegvérrel képes embert ölni, egyébként ugye azt is elmondja, hogy felderítette korábban a helyszínt, fegyverszerzett, stb., tehát ezek mind egy professzionális elkövetésre utalnak, de abban a tekintetben meg mégsem annyira a professzionalista, hogy elhagy valamit a helyszínen, mert ő maga próbálja meg eladni azt az órát, ami a helyszínről származik, ami ugye mind lebukási faktor. Na most ebben a vonatkozásban az, hogy mennyire kettelésből öl vagy nem öl, én azt gondolom, hogy ez egy számára validnak tűnő megoldási lehetőség, hogy ne hagyjak magam után szemtanúkat, és elvarjam az egyébként problémás szálakat, hogyha egész egyszerűen megölöm azokat, akik rám nézve valamilyen vallomást tudnának tenni. Ugye a te narratíved az volt, hogy itt bármilyen személyiségvonás, vagy maga az elkövetésnek az öröme, vagy az emberölésnek az öröme, bármi állhat emögött. Szerintem ez egy, mint egy volt katona esetében, valid megoldásnak tűnik számára, hogy így tisztogatok magam után, hogy embertől.
Egy nagyon sajátos és természetesen nagyon kemény tisztogatás, vagy ilyen értelemben nyilván idézőjelbe véve határolás egy helyzetnek. Én azért gondolom azt, hogy itt adott esetben fölmerülhetnek más indító okok is, illetve pontosabban felmerülhetnek még inkább olyan motivációk, amiket én veled ellentétben még egyelőre nem tudok, vagy nem is biztos, hogy az egyelőrét érdemes használni, egyszerűen nem vagyok képes elrendezni egy egyértelmű szükséglet piramisba, vagy valami fajta kapcsolati hálóba, de én azt gondolom, hogy az a fajta gyilkossági ösztön, az a fajta emberölési vágy, ami ezt a magatartást szüli, az nem elsősorban és nem csak későbbi bizonyítást el lehetetlenítő formában tud megvalósulni, hanem lényegében azzal, hogy ilyen brutális eredményekhez vezet, én azt hiszem, hogy talán egy sokkal nagyobbra fújt Luffy-ként, egy sokkal nagyobbra fújt léggömbként mutatkozik meg, nem beszélve arról, hogy ez a léggömb az lehet akár egy olyan rágógumiból fújt Luffy is, ami végül az ő arcára, mint elkövetőre rárobban, rácsattan, és ilyen szempontból gondolom azt, illetve vélem azt veszélyt felfedezni, hogy ugye azt a cetlit, amit ugye említesz, amiben egy szabadkai kávézónak a telefonszáma szerepel, az én is azt gondolom, hogy véletlen által a hatóságoknak a kedvére, vagy még inkább a segítségére szolgált. Ugyanakkor az, hogy egyáltalán ő későbbiekben, ugye egy felismerésre bemutatás során ki tudta választani más eszközök, tárgyak közül, úgyhogy nem tudta, hogy a hatóság, és ilyen értelemben a megyei hatóság, tehát a Bács-Kiskun megyei rendőrök közül Koszó Zoltán honnan szerezte be, így saját magára nézve implicit módon terhelő bizonyítékot, terhelő tárgyi bizonyítási és okirati bizonyítási eszközt tett, viszont én ezzel együtt azt a feltételezést megemelném, és megkérdezném tőled, hogy beszélhetünk-e arról akkor, hogy úgy, hogy ő egy professzionális katona, akit egyébként megint csak zárójelbe téve nyilván megkérdőjelezek, és szerintem többen is megkérdőjeleznek, hogy ha akkora professzionális katona, akkor miért szökik meg az idegen légióból, de a professzionális katonaságán túlmenőleg, vajon mennyiben beszélhetünk róla úgy, hogy a megszökését követően válik igazából egy kriminális karrierút beteljesítőjévé a 90-es évek derekára, vagy nincs értelme beszélni erről, hiszen ahogy te magad is feltételezted, egy professzionális katonai végrehajtó személy, lényegében amatőr módon végrehajtott bűncselekményeiről beszélünk, aminek tükrében nem feltétlenül kell őt egy fejlődésszerű és egy fejlődéshez hasonlatos motivumrendszer alapján elképzelni. Tehát vajon te el tudod-e azt képzelni, hogy Magda Marinkó a 90-es évek derekára más emberölési és életellenes bűncselekményeken kívül vagyonelleni bűncselekményekre fókuszáló speciális, vagy még inkább profi bűnözővé vált szemben a rendszerváltás körüli légióból való hazaszökése idejét fölhasználva. Tehát, hogy vajon van-e fejlődés, vagy igazából egy helyben toporzékolt, mint amennyiszer nagyon sokszor a magyar és egyéb más kelet-európai bűnözők is, a perszeverancia, az elkövetési magatartásnak a hasonlatossága és ismétlődése okán, tehát hogy nem fejlődnek, csak másként történik ugyanaz a rossz.
Tehát jó sok kaput megnyitottál szokásodhoz híven, és akkor én próbálok mindegyikre válaszolni, mert egyébként szerintem érdekes volt mindegyik kérdés. Ugye az egyik ilyen lényeges dolog az volt, hogy mennyibe profi katona az, aki megszökik a légióból. Ugye ő maga is egy interjúban utal arra, hogy a légió az számára nem volt nagy különbség egy börtönhöz képest. Tehát egy kicsit börtönbe érezte magát, azzal a különbséggel, hogy onnan néha kiengedte őket, akkor ott ugye elkaptak néhány prostituáltat, jó, berúgtak és verekedtek, de ezen kívül, hogy erre lehetősége volt, számára az egy hasonlított maga az ottani életforma egy börtönhöz. Nyilván nem bírta azt, hogy van egy parancsuralmi rendszer, és az ő személyiségén ez nem feltétlenül stimmel, de ettől még én azt gondolom, hogy profi katona volt, és mindenképpen profi emberölő volt a szónak a gyakorlati értelmében. A másik kérdés, ami szintén itt felmerült, hogy ha ő profi katona volt, akkor miért nem azzal kereste pénzét, hiszen ugye ezt megtehette volna a légióban, mint nagyon sokan abban az időszakban, vagy akár a mai napig, ugye ott a meghatározott időnek a leszolgálása után állampolgárságot kapnak, nyugdíjat kapnak, stb., akkor ezt miért ne tehette volna ő meg. Én szerintem azért ennyire életszemélyiség nem volt, hogy 10 évet akár, vagy tehát 5-10 évet lehúzzon úgy, hogy a nyugdíjnak a reményében, meg az állampolgárságnak a reményében, és szerintem ő azért nem ebben gondolkodott, illetve azért ugye utána lehetőség lett volna a délszláv válságnak a keretei között is, mint zsoldos, hogy mint zsoldos szolgáljon, de valószínűleg nem fizették volna annyira meg, mint ahogy ezekből a bűncselekményekből az elképzelései szerint keresni tudott volna, illetve nyilván a túlélésnek is egy háború szintéren kisebb az esélye, mint egy polgári családot este meglepvén az ellenállási potenciált számba, mint a számba vesszük. Tehát azt gondolom, hogy egyébként ezeket a bűncselekményeket számomra egyértelmű, hogy a pénzszerzés motiválta minden alkalommal, ugye arra gyorsultak rá, hogy pénzt fognak szerezni. Magyarországon tippadójuk volt a feltárt adatok, meg a széles közönség által megismerhető adatok között, és abba az irányba próbáltak menni, hogy gyakorlatilag pénzhez jussanak. Felmerült itt a szervezett bűnözési szál, és ezzel kapcsolatban említettél meg olyat, hogy mennyire akarta ő ezt túlhangsúlyozni a saját szerepét, vagy akár kegyetlenebbnek mutatkozni, akár azért, hogy talán mondjuk feladatokat kapjon szervezett bűnözői köröktől, és ugye fel is göngyölítettek egy csomó ilyen szervezett bűnözéshez kötődő szálat, de hogyha azokat a bűncselekményeket nézzük meg, amik, és ugye ez hangsúlyozva, vagy az egyáltalán nem lehetünk abba biztosak, hogy csak ezeket a bűncselekményeket követte elő, akár Magyarország területén, de hogyha megnézzük ezeket a bűncselekményeket, ezek most idézőjelben mondom, hogy sima egyszerű nyereségvágyból elkövetett emberülések, tehát a maga a motívumba a pénzszerzés játszott szerepet, és nem az, hogy valamilyen szervezett bűnözői, vagy legalábbis elsődleges szerepet, és abból, amit nyilván ez értendő arra, ami közismert ezekből az adatokból van, amit nyilvánosságra hoztak, de a pénzszerzés szerezte vagy játszotta a főszerepet, és nem az, hogy feltétlenül embert öljünk. És ugye én nem használnám semmiképpen rá, tehát az, hogy ő azért profi volt a szónak abban az értelmében, hogy profi módon próbálta meg elkövetni ezeket a bűncselekményeket, és profi módon embert. Ugye felderítette előtte a terepet, hidegvérrel ölt embert, tehát ebben az értelemben profi volt, de abban az értelemben meg mégsem volt profi rabló, hogy rengeteg olyan hibát elkövetett, ami viszonylag hamar, tehát egy ilyen rövid lefutás alatt tudta őt a rendőrség gyakorlatilag azonosítani és felfogni. És akkor még egy nagyon fontos dolgot felvetettél, ugye az egyetlen értésünk okán, hogy amikor arról beszéltünk, hogy vajon milyen célból követhette el magukat az emberöléseket, az, hogy mennyire volt ő talán épp elméjű, vagy mennyire mondható el róla az, hogy az elmeállapota az ugye beszámítható volt, vagy kóros elmeállapotba követte ezeket. Ugye a legjobb tudomásom szerint volt a büntető eljárás során vontak be elmeorvos szakértőt, aki azt mondta, hogy ő egy épp elmeállapotú ember, nyilván megfelelő személyiségzavarokkal, hiszen normális ember nem öli ebbe a kategóriába meg más embereket, és egy kifejezetten intelligens emberként írta le, egy komoly akaratú, aki átviszi másokra az akaratát, tehát itt messze nem arról van szó, hogy egy futó bolondról beszélünk, hanem ő pontosan tisztában volt azzal, hogy mit tett. Számomra ezek utalnak arra, hogy inkább itt egy ilyen bizonyíték eltakarítási szándék lehetett a mögött, hogy ő ennyi embert megölt ebbe, vagy legalábbis elsődlegesen ez lehetett szerintem mögött. De ezt mondom én úgy, hogy nem ismerem a büntetőügynek az összes részletét.
Itt nyilvánvalóan ugye nem is a konkrét kriminalisztikai, vagy büntetőjogi formái, vagy alapvető kisebb részleteiben akartalak volna én itt nyilvánvalóan megszorítani, hanem abban, hogy pont az általad oly gyakorta emlegetett, ugye pszichológiai szempontok alapján lehet-e arról beszélni, hogy itt egy funkcionális, elsősorban a vagyonszerzésre való fókuszálás okán emberölési ügyeket tárunk föl, vagy olyan emberölési ügyekről beszélünk Magda Marinkó kapcsán, amit Magda Marinkó célszerűen hajtott végre. Én azt kérdezném tőled, hogy nem gondolod-e azt, hogy azok alapján, az elkövetési értékek alapján, és azon kontextusok szerint, amit azért itt a rendszerváltás körüli Magyarországon is nem feltétlenül egy gazdasági bűncselekmény, nem feltétlenül egy privatizációs játék során látunk, hanem csak egyáltalán egy nyilvánvalóan a személyi erőszakot teljes mértékben nélkülöző vagyonelleni bűncselekmény esetén az elkövetési érték annak a többszöröse lehet, mint amennyivel Magda Marinkó és úgymond halálbrigádja találkozott, vagy mint amennyit ők meg tudtak szerezni. Mégis sokkal kézenfekvőbbnek látták egyébként a helyzetet annyira tisztázni, idézőjelbe véve, hogy az folyamatos emberülésekben ölcsön testet, ahelyett egyébként, hogy például meggátolták volna azt, hogy halljanak vagy lássanak valamit, ugyanakkor nem vették volna el az életüket.
Hát én ennek a fényében is fenntartom azt, amit előbb mondtam, azzal, hogy azt mindig ilyenkor sajátosan kell értelmezni, hogy mi racionális, illetve mi logikus egy elkövető szempontjából. Általában ugye azt szoktuk mondani, hogy mindenki saját magából indul ki, és nehezen tudjuk még empatikus emberként is beleképzelni magunkat egy ilyen elkövetőnek a helyzetébe. Az, hogy valami logikus, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy hétköznapi ember számára logikusnak kell lenni, vagy racionálisnak kell lenni egy ilyen cselekvésnek, hanem az adott szituációban, az adott körülmények között, az adott elkövető számára mennyire lehetett az logikus. Én továbbra is azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban bármennyire kegyetlen is, ez egy logikus dolog, hogy az a legtisztább módja, hogy ilyenkor ugye megöli azokat, akik szemtanúk lehettek. És ugye az ő eszközkészletébe, mint harctéri tapasztalattal rendelkező katonának az eszközkészletében, ez egy aktív és létező dolog volt, hogy embereket ölünk meg. Ez egy normális, hétköznapi embernél ez nem játszik. Tehát egész egyszerűen vannak vitás kérdéseink, de nem az embereknek, a normális embereknek gyakorlatilag a 100% az nem gondolkozik abban egy ilyen szituációban, hogy elvágom másiknak a torkát azért, mert nem értek vele egyet, vagy mert mondjuk rám nézve terhelő vallomást tudna tenni egy valamilyen szituációba. De ez nála ez egy valid, elképzelhető eszköz volt. Másrészt, amiről itt még érdemes beszélnünk, mert ugye ez keveredik is a médiában nagyon sokszor, és pont ide tudnám hozni, hogy akkor ő most szerinted sorozatgyilkos volt, vagy az, amit ő csinált, az egy gyilkosság sorozat volt, vagy a kettő az teljesen analóg egymással.
Én azt gondolom, hogy ezt azért nehéz megválaszolni, mert minden egyes elkövetésnél tapasztalható, vagy még inkább nyilván itt, ami egyáltalán a terhére lett róva jogerős ítéletben, vagy egyáltalán csak alapos gyanúval meg lett ő kínálva, ott egyébként valamilyen vagyoni előnyre, valamilyen pénzösszegre szert tett az elkövetés során. Ezért én inkább azt mondanám, hogy sorozatgyilkos helyett valamilyen speciális gyilkosság sorozatról, és sokkal inkább egy feladat végző, de nem elsősorban, és nem feltétlenül bérgyilkosról, de mégis inkább valamilyen funkcionális jellegét kiemelő bűncselekményeket, életellenes bűncselekményeket elkövető szeméről lehet szó, vagy érdemes beszélni. Annak a tükrében egyébként, hogy amikor azt mondod, hogy itt az a fő kérdés, vagy egyáltalán lehet-e arról beszélni, hogy van-e itt ennek racionalitása, mert ez az ő saját racionalitása szerint értelmezhető, akkor én tisztelettel megpróbálnám megadni magam, és azt mondani, hogy hát akkor úgy, hogy Magda Marinkó ugye jelenlegi szabályok és a jelenlegi bírósági döntések alapján talán azt hiszem szerencsés módon továbbiakban sem fog szabadlábra kerülni.
Feltettem neked a kérdést, és akkor te válaszoltál, és ebben már teljes szerintem az összhang, hogy ezt én sem igazából érzem egy sorozatgyilkosi magyarázatnak, mondjuk a szónak a hollywoodi vagy az FBI tipológiá értelmében, hanem ez inkább egy gyilkosság, egy nyereségvágyból elkövetett emberölésnek volt a sorozata, tehát egy sorozat emberölés volt, de én ezt nem tartom a magam részéről, amennyire én mérvadó vagyok ebben a kérdésben, nem tartom egy sorozatgyilkosi magatartásnak.
Nyilvánvalóan miután a legtöbb bűncselekményt, életellenes bűncselekményt megpróbálták stabilan rábizonyítani, akkor egy olyan üveges, tényleg egy olyan plexi üveges zárkába akarták elhelyezni, és aztán később helyezték is el, amibe szinte csak a Hannibal Lecter című film címszereplőjét, tehát a Bárányok hallgatnak főszereplőjét, Anthony Hopkins által alakított sorozatgyilkost helyezték el. Egy ilyenben leledzve, egy ilyenben létezve, azt hiszem, hogy még inkább fölmerül, és még inkább lényegessé válik az, hogy miközben jogerős börtönbüntetését megkapja, aközben Borzák Tibor grafikusnak az együttműködésével 1995-ben megjelentetik egyébként a Ketté hasítva címmel azokat a grafikáit, verseit, amelyek azt hiszem, hogy még bizonytalanabbá teszik az átlag olvasó vagy befogadó számára, hogy vajon egy elsősorban a vagyonelleni bűnelkövetésre fókuszáló, de mégis brutális gyilkosról beszélünk-e, vagy egy sajátos lélekjelenléttel és működésmóddal viselkedő olyan katonát látunk, aki a brutalitásból már ki nem gyógyulva követel olyan bűncselekményeket, amiknek a sajátos logikája az talán már csak ezekben a grafikákban, ezekben a tusrajzokban ölt testet vagy mutatkozik meg. Szóval én azt hiszem, hogy talán éppen számára kimért idő, a halál előtti élet az, ami a legnagyobb büntetés.
Igen, és azt hiszem, ezt már nem is fogjuk megtudni, mert ugye most, hogy volt a szabadlábra helyezési kérelme, ehhez szükség lett volna egy elmeorvos szakértői véleményre, és oda már nem volt hajlandó elmenni, tehát, de egyébként is, hogyha most bármit mondana egy elmeorvos ennyi év távlatából, ugye olyan 25-26 év telt el azóta, hogy ítéletet hoztak vele kapcsolatba, az már csak egy jelenkori állapotot tudna tükrözni, az, abból már nem tudnánk meg feltétlenül azt, hogy amikor ember tölt, akkor mi lehetett a motivum, de hát ugye arra már volt egy szakértői vélemény. Viszont ami fontos, hogy ilyenkor, vagy olvasva ezeket a cselekményeket, amiket elkövetett, és ugye ezekről van a vádiratban, meg a megjelent könyvben is részletesen lehet róluk olvasni, egy olyan szintű kegyetlenség tűnik ki belőle, hogy ahogy olvassa az ember, abszolút logikusan fordul meg a fejébe, hogy ilyen embernek szabad egyáltalán a földön élnie, és akkor ilyenkor szoktak szányra kapni, mikor ezek aktuálisra válnak ezek a témák, hogy hozzák vissza a halálbüntetést, mert hogy amikor ő ítéletet kapott, egyébként azért is nem kaphatott ő halál ítéletet, hiszen akkor már nem volt Magyarországon ez az ítélet. De most mit kapott ő egyáltalán, vagy hol tart vele kapcsolatban éppen az ítélet végrehajtása?
Ugye, amit említesz, az valóban annak a tükrében rendkívül fontos, hogy ugyan Magda Marinko kelet-európai rendszerváltásoknak a talán picit mondhatjuk, hogy turbulenciájában kap mégis fényt számunkra itt Magyarországon. Ugyanakkor egyébként nem elkülöníthető és nem elválasztható a már előbb említett délszláv háborútól, és lényegében Magyarországon az akkori liberális ellenzéket képviselő politikai pártok voltak azok, akik 90-91 fordulóján rámutattak az Alkotmánybíróságnál arra, hogy a halálos ítélet az lényegében nem összeegyeztethető azokkal az európai és egyetemes emberjogi nyilatkozatokkal, amelyeknek egyébként a ratifikálása és az elfogadása harmadik magyar köztársaság hajnalán megtörtént. Nem tud ennek köszönhet 95-96 során a jogerős bírói döntéssel őt halálra ítélni, ugyanakkor még ebben az időszakban nem létezett az a tényleges életfogytiglan, vagyis a TÉSZ, amit 99 végétől ismer egyébként a hazai büntetési rendszer, egyáltalán a magyar igazságszolgáltatás. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy az a 25-30 év, amellyel megkínálva, az azért is lényegében kevéssé érdekes, ha jól picit formálom a szavakat, mert minden egyes felülvizsgálati eljárás során, amikor a szabadságra bocsátás felmerülhetne, akkor talán azt gondolom, hogy éppen a médiában is, és egyáltalán a 90-es évek Budapestjén és Magyarországán, egyáltalán délvidékén betöltött unikális szerepe okán, azt hiszem, hogy Magda Marinko teljesen függetlenül attól, hogy pontosan hány éves börtönbüntetést is fog kapni, vagy kapott eddig, soha az életben nem fogja már egyébként szabadon látni szerintem a napfényt.
Igen, hát ez úgy teljes ez a gondolati kör, hogyha őt esetlegesen innen Magyarországról valamilyen csoda folytán kiengednék, akkor ugye Szerbiába őt várja most jelen pillanatban a legjobb tudomásom szerint 40 év börtön, az ugye realitásokat tekintve, hogy az már kitartana az élete végéig. Eredetileg azért is nem adták ki többek között több más egyéb mellett a szerb hatóságoknak, mert akkor ott még első körben halálbüntetés várhatott volna rá, és akkor ugye ezt a magyar jogszabályok tiltották, hogy kiadható lenne egy olyan országba, ahol ugye halálos büntetést kapott volna, de most már ugye ott is eltörölték a halálos büntetést, tehát a legjobb tudomásom szerint 40 év várna rá akkor, hogyha kiadnák átkült Magyarországra, de ez egyelőre reálisan nem került szóba. Hogy kicsit oldjuk ezt a nagy feszültséget, amit Marinko okozott nekünk, és akkor én is elköszönnék a hallgatóktól. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!